Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Ipar Hangjai podcast sorozatunk legújabb, legfrissebb epizódja. Mai vendégem dr. Lakner Gábor, a Hidrofilt vízkezelés tervező és kivitelező Kft. Kereskedelmi igazgatója. Aki jól figyelt és résen volt, az tudja, hogy akkor a mai téma az körülbelül víz lehet, meg vízkezelés. 35 éves cégről van szó, komoly tapasztalatokkal, sikerekkel, projektek, itthon, nemzetközi porondon, más földrészeken, a Dunamenti erőműtől eljutunk majd a Nílusig, Egyiptomig, szóval izgalmas kirándulás lesz. Beszélünk majd szennyezésről, hasznosításról, pazarlásról, tudatos vízhasználatról. Azt mondod, az nagyon fontos, hogy ne úgy gondoljunk a vízre, hogy a víz, nagyon sokféle víz van, ez is kiderül majd a podcastból.
A cégünk a rendszerváltáskor alakult, 4 vízkezelő szakember alapította, klasszikus történet, garázscégből nőtt ki ugye nagykanizsai székhelyjel. 4 fő, 5 fő, szép lassan, garázsból kicsit nagyobb telephely. Mai napra körülbelül 200-an vagyunk, egy közel 3 hektáros területen, nagy gyártócsarnokokkal, nagyon komoly technológiákkal, kutatóbázissal, karbantartó csapattal. Úgyhogy gyakorlatilag elmondható, hogy világszinten azért jegyzett a cég.
Hát igen, mert hogy beütél a stúdióba, én egy-két ismerőst említettem, meg egy-két vízprojektet szerte a világon, hogy eljutottunk Laoszig, rögtön mondtad, hogy igen, az is közös dolog volt, de jó, szóval Peru, Fülöp-szigetek, nem tudom, egy projekten vegyük végig, hogy hogy szerzitek meg.
Kell egy nagyon jó műszaki, technológiai...
Referenciasor, háttér, támogatás?
Referencia is kell, de egy jó ötlet, egy jó technológiát fel kell állítani, ami versenyképes, amivel a vevőt meg lehet győzni, hogy ez a lehető legjobb. Például az Egyiptomra visszatérve, itt egy zöldmezős olajfinomítóról van szó, tehát a Nílus vizét, ahogy jön, olyan szintre kell kezelni, hogy megfeleljen a legszigorúbb szabványoknak is, tehát gőztermelésre, energiatermelésre, vegyipari célra, ugye vegyiparnak hívjuk az ilyen értem az olajipart is, tehát az üzemanyaggyártáshoz is nagyon sok víz kell. Gyakorlatilag a Nílus vizét kell tisztítanunk, ezt felhasználják, ebből lesz hulladékvíz, vagy ipari szennyvíz, illetve kommunális szennyvíz is lesz, a kommunálist külön vonalon lekezelik, kettőt összeengedik, és utána ezt nekünk 97%-ba vissza kell forgatnunk. Tehát ez azt jelenti, hogy csúnya angol szóval ismét ZLD, tehát a Zero Liquid Discharge, tehát gyakorlatilag nulla folyadék kibocsátású technológiát kell oda varázsolnunk, nem mehet vissza a Nílusba semmi. Tehát úgy kapta meg ott az olajfinomító működési engedélyt, hogy nincs szennyvíz kibocsátás. Én azt gondolom, hogy egy olyan országban, akinek a GDP-je 1/6, mint a miénk, azért ez elég előremutató. Volt konkurensünk, keleti konkurens féláron. Viszont be tudtuk bizonyítani a vevőnek, hogy az a technológia az nem fog működni. Tehát hiába ugye a tipikus eset, hogy féláron nem működik, akkor az olcsó, nem olcsó. És akkor így végül is meg tudtuk győzni a vevőt, sajnos a költségek általában alul vannak becsülve. Nagyon jó a kapcsolat, az egyiptomi féllel szépen megy a tervezés, a berendezéseket nagy részét már leszállítottuk. És még egy dolog, ők el tudják azt fogadni, hogy nem lehet azonnal megcsinálni valamit. Tehát 3-5 év egy ilyen komolyabb munka. Így van. Mondjuk igaz, hogy ez egy teljesen új üzem.
És amiket vesztek, az honnan van? Meg mi van benne?
Úgy lehet elképzelni minket egy autógyárat, hogy veszi a komponenseket innen, onnan, amonnan, valami saját maga is gyárt, mint a motorgyártás, ez az amaz, de valahol össze kell azt rakni. Na, ezt csináljuk mi. Mi alapvetően nyugat-európai, amerikai, japán eszközöket, berendezéseket, műszereket veszünk, például a Siemens-et is, hogy említsem. Műszerekben nagyon gyakran használunk Siemens műszereket, illetve irányítás technika, tehát például a PLC, tehát a vezérlés is mondjuk Siemens, tehát minőségi anyagokat használunk fel. Hadd említsem a Paksi atomerőművet. Az üzem idő hosszabbításának egy nagyon fontos lépése volt jó néhány évvel ezelőtt, hogy a régi vízkezelőt, ami egy kevésbé hatékony, vízszennyező valami volt, azt ki tudtuk cserélni egy modern, tényleg nagyon előremutató vízkezelő rendszerré. És ott a kollégákkal beszélgettünk, hogy, és ez egy érdekes dolog, hogy annyira komoly anyagokból és annyira előrelátóan lett elkészítve, hogy így gondolkodtunk, hogy vajon túlél-e minket. Mert hogy az a rendszer, amit lecseréltünk, az több mint 50 éves volt. Még nagyon érdekes ilyen szempontból belföld, ivóvíz. Ugye azért mindenkinek az víz általában inkább az ivóvíz, a miskolci vízmű története. Gyakorlatilag 2015 óta, most már 9, lassan 10 éve működik egy membrántechnikai, tehát egy ultraszűrő alapú víztisztító. Gyakorlatilag mindenféle gond nélkül, majdnem még a kiindulási paraméterekkel megy most is a rendszer. Ezt csak azért mondom, hogy mondjuk általában 5-6 évet szoktak adni egy ilyen cserére, tehát hogy membránokat cserélni kell. Most már a 9. éve megy, és nem nagyon látjuk a romlás jelét. Tehát ugye 2006-ban volt egy felszín alatti árvíz Miskolcon, ezt így, ugye nem tudom mennyire ismert, a karszt 200 mm csapadék leesett 10 nap alatt, és gyakorlatilag egy ilyen fekálkóli fertőzés érte a város, sokan megbetegedtek, kórházba kerültek, stb. És utána egy 9 éves munka volt, tehát 2015-ben készült el az ultraszűrő, versenyzett a hagyományos technológiákkal. Szerencse, hogy az akkori vezetés, a műszaki stábnak volt annyi józan előrelátása, hogy látták, hogy még egy ilyen esetet egy hagyományos technológiát nem lehet lekezelni. És korszakalkotóan tényleg az elsők között került be membrán technika Miskolcra, és az európai szinten is. Egyébként kevés az olyan nagy város, ahol ilyen membrán technika van. Például Párizsban van hasonló. Például a Dunamenti erőműben ott most telepítünk rendszert. Ugye az erőmű is, egy erőmű nem állhat le. És mitől tud leállni? Hát például a víztől le tud állni. Mert ha nincs gőztermelés, akkor nincs elektromás áram.
Kulcskérdés.
Tehát az egyik a gáz, a másik a víz. Ugyanez a finomítóknál is. Igen, tehát a vezérlés, az általában úgynevezett redundáns PLC-t használunk, ami ugye egy ilyen kettős működésű, ha az egyik elromlik, akkor a másik átveszi a szerepét, és gyűjtjük az adatokat, tehát Miskolcra is visszamenőleg megvan a 8-9 éves adatsor, most fogunk vele cikkeket írni, mert nagyon izgalmas, és elemezzük. És távmonitoring lehetőség is van, és nyilván egyszer a kezelő tudja az ő szintjén, tehát ami neki szükséges elemezni, meg mi tudjuk akár tudományos háttérrel is elemezni, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. És itt jön be az energetika. Tehát lehet úgy is működtetni egy vízkezelőt, mert hogy az is energia, a víz tisztítása is, hogy energiahatékony, meg úgy is, hogy energiapazarló. És sokszor ez néhány százalékon múlik beállítás különbségeken.
Na nézzük akkor a vízárát, jó?
Egyelőre az ipar érzi ezt, a lakosság még nem, de a vízára az méltatlanul alacsony volt, ahhoz képest, hogy milyen fontos. Mert ugye szokták mondani, hogy alapjog a vízhez való jutás. Én erre azt szoktam mondani, hogy igen, a 8 liter per fő az alapjog, de a 120 az nem. Tehát az, hogy minden nap zuhanyozzon valaki, meg az autót locsolja, vagy mossa, meg a kertet locsolja, tehát az nem alapjog. Tehát a 8 litert igen, biztosítani kell, de hát azért ugye a komfortunkat nem ez határozza meg, vagy a jacuzzi feltöltése, vagy a többi. Nyilván ez beindít egy odafigyelés, de én ezt mindig hiányoltam. Mi évek óta mondjuk, sőt évtizedek óta, hogy mind a víznek a víz bevételi oldala, tehát amikor a vizet megtisztítjuk, használjuk, mind a szennyvíz oldala nagyon pazar.
Mert hát nagy hatalom vagyunk, tudod, ezen nőttünk föl, hogy víz nagy hatalom vagyunk, micsoda bázison ülünk, lám más földészek milyen helyzetben vannak, sorbálnak 2 liter vízért szerencsétlenek órákig.
Ez igaz, ugye kettős dolog van itt. Az egyik, hogy víz nagy hatalom vagyunk, a másik meg az, hogy ja Istenem, elsivatagosodunk. Na most akkor hogy lehet ezt feloldani? Hát ez úgy működik, én úgy szoktam mondani, hogy hitelvízárán vagyunk mi. Hozzánk a bejövő víz készletünk nagy része az kintről jön, határon túlról. Ami a saját megújuló vízbázisunk, ami az esővízből jön, az gyakorlatilag az egyik legszárazabb országát tesz minket. Tehát sokkal több itt a párologás, vagy több lenne, mint amennyi csapadék bejön. Ráadásul ennek a csapadéknak is egy nagy részét lecsatornázzuk a folyókba. Utakról, a tetőkről nem hasznosítjuk. Továbbá, amit használunk, a víz alatti készletek, ami szintén lassan évszázadok alatt pótlódtak. Közben hagyjuk elfolyni úgymond a vizeket, amik ide folynak hozzánk. Tehát több vizet engedünk ki ma az országból, mint amiben.
Sokszor mondják, igen, szakemberek azt, hogy meg kéne fogni, meg jönnek a szivacsvárosok, meg ilyen koncepciók, ugye, amire az előbb beszéltél, csak úgy lezúdul, rengeteg ilyen lezúduló eső van, amit vagy mondom, meg kell fogni, hasznosítani.
Igen, mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy abból kell élni, ami a fenntartható, és emellett persze nem baj, ha felhasználunk időnként, ugye az olajhoz is hozzá nyúlt az emberiség. Biztosítani kellene, hogy szinte az összes csapadék beszivároghasson, és a talajainkat töltsön, mert a talaj a legjobb víztározó. Sajnos vizet mesterségesen nehéz tározni, ugye ez egy romló élelmiszer, vagy fogalmazunk így, tehát mondjuk a tavakban, a talajban jól lehet tárolni, föld alatt, de mondjuk medencékben már nehéz, nem. Ugye mikrobiológiai kockázatok miatt. Tehát amíg régen egy vízkezelő rendszernek mondjuk 5-10%-a volt irányítás technika, vagy úgymond elektromos, inkább a szivattyúknak az erős áramú igénye volt a legjellemzőbb most már, 20-30, akár 40% is lehet, ami a elektromos rész, illetve az irányítás technikai rész.
Az agy.
Az agy, így van. Tehát most már gyakorlatilag bármit föl lehet műszerezni, bármilyen szinten, és akkor ne beszéljünk még mesterséges intelligenciáról, meg stb. Stb. Teljesen más módon és más logikával lehet üzemeltetni. Például lehet úgy üzemeltetni egy vízkezelőt, csak hogy megfoghatóbb dolgot mondjak itt a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy ugye mondjuk ellátásbiztonság, ivóvíz. Tele a tartály, leállok. Üres a tartály, vagy ürül, elindulok. Igen ám, de én azt mondom, hogy napenergiát szeretnék használni, és mondjuk a hidroglóbuszt én napelemmel töltöm, akkor teljesen más vezérlési logikára van szükség, akkor nekem a pillanatnyi fogyasztásokat, trendeket kell ismernem, a várható fogyasztást, és inkább megpróbálom nappal, napenergiával feltölteni ugye a hidroglóbuszt, mert ugye a vízkezelési energiát is akkor nappal menjen, illetve éjszaka ugye mondjuk egy hidroglóbuszból ugye megvan a vízellátás. De akkor mondjuk energiahatékonyságra is megoldhatom én a vízkezelőmnek az irányítást. Régen ez annyira nem volt szempont.
Mennyiben térnek el a hazai szokások vagy trendek a más földrészeken tapasztaltatok?
Nyugat-Európában mindig meglepődnek, ugye mi azért járunk kiállításokra ide-oda elég sokat. Ott egy ilyen, hát német keménységi fokban mondom, de mondjuk tehát mondjuk 6 alatt nincs vízkőkiválás, 6-os keménység alatt, vagy nem nagyon. 6-tól 12-ig körülbelül az egy olyan közepes, és akkor 12-től 18-ig az erősen kemény.
Nagyon kemények
vagyunk. Nyugat-európai szemmel. Hát nálunk nem nagyon van olyan víz, Budapestet is beleértve, ahol 12 alatt lenne. Mondjuk Alföldön van. De a nagyvárosokban, mondjuk Fehérvár, Pécs, Tatabánya, akár Budapest, Miskolc, nagyon kemény a víz. Van, ahol 30-32-es.
Remélem, hogy sokkal hamarabb kell mondjuk mosógépet, egyéb háztartási gépeket cserélni, mint mondjuk más országokban.
Vagy, ami rosszabb, hogy üzemeltetjük sokáig, nem tisztítjuk, nem
rossz
is cseréljük.
Rossz hatékonysággal.
Néhány milliméter vízkő már ilyen 10%-os, tehát 1-2 milliméter is már 10% energiavesztést okozhat.
Ez is vízkezelési kérdés? Tehát ez is kvázi a ti asztalotok?
Igen, tehát például most mondok egy fikciót, és hogy most Nyugat-Európához képest, tehát ott ez kevésbé gond mondjuk Svájcban, egyszerűen nem olyanok a vizek. Például nálunk, ha központilag lágyítva lenne a víz, mondjuk egy Budapest víze, mondjuk 6-os keménységű lenne, állítom, hogy megavatnyi mennyiségű energiát lehetne spórolni, csak azzal, hogy úgymond lágy vízzel megy akár a háztartások, akár az ipari üzemek.
Tehát nem nekem kéne a háztartásban lágyítani a vizet, hanem
nem, mert az nagyon, tehát ugye kicsiben valamit megcsinálni, az mindig környezetszennyezőbb, macerásabb és nagyon költséges. Ha ez központilag membrán technikával meg van csinálva, akkor lehet, hogy van egy 5-10% mondjuk vízveszteség, de ennyi, nincsen plusz vegyszerigény, és a hálózatot is védem, mert ugye azzal, hogy én otthon mondjuk lágyvízen van, attól még az egész csőhálózat, az a 600 persze. kilométer mondjuk, ami Miskolcon van, mondjuk azt pont tudom, azt hiszem 650 kilométer Miskolcnak a víz ellátása, ott válik ki a keménység, és igazából azt is én fizetem ki, vagy mi adófizetők, mert csak ki kell előbb-utóbb cserélni a csöveket.
Melyik a kedvenc projekted?
Nyilván legemlékezetesebb nekem a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft munka volt, ott voltam én projektvezető először, illetve ott kezdtem igazából komolyan, hát gyakorlatilag az egy 500 köbméter per órás vízmű, az látja el a pozsonyi finomítóját a MOL-nak, az egy zöldmezős beruházás volt, épülettel minden, azt ott gyakorlatilag az én felelősségem volt, hogy az működjön, azóta is jól működik, szívesen is látnak, hogyha oda megyünk referenciálatok, hát ilyen szempontból az a legkedvesebb gyerekem. Tehát fizikailag is úgymond, amikor az ember részt vesz be, nem csak a tervezőasztalon látja, hanem oda jár mondjuk évekig akár. Hát a másik az a Miskolci, amit említettem, mert itt az együttműködés példaértékű. Tehát, hogy a vízmű oldaláról is, hogy ott kimérték egyesével a vízkiadó szivattyúknak az energiafogyasztását. A 4-ből az a 3 megy, amelyiknek a legjobb. Tehát ott el lehetett érni olyan számokat, hogy alig nőtt az energiaigénye az ultraszűrővel a rendszernek, mint ami előtte volt. Tehát nagyon jó az együttműködés. Szívfájdalom, azt érzem, hogy nem a legjobb kérdéseket tesszük föl. Nem ezt a kérdést kell feltenni, hogy az akkugyár milyen, hanem azt a kérdést kell feltenni, hogy Magyarországnak ezekkel az adottságaival mire van szüksége, hogy mi jobban éljünk, és hogy tudunk alkalmazkodni az elkövetkező 20 év kihívásaihoz. Mert ugye a Gerencse professzor úr is mondta, jobb nem lesz, tehát senki ne gondolja, hogy jobb lesz, rosszabb lesz, elnézést, hogy ezt mondom, de legalább még egyelőre most van lehetőségünk. A víz oldalon biztos, hogy van lehetőségünk belenyúlni. És a koncepció, tehát hogy a jó kérdés az az, hogy mennyi, milyen iparra van szükség, zöldmezőt, tényleg áldozunk-e föl zöldmezőt, vagy talán a rozsdazónákkal kellene inkább többet foglalkozni, mi legyen az esővízzel, mi legyen azzal, hogy nettó, hogy negatív a vízmérlegünk.
Igen, több jön be, mint amely, igen.
Több
igen.
megy ki, több mint ki, amely bejön.
Igen, tehát negatív, meg kéne fogni valamilyen módon.
Így van, mi van a biológiai sokféleséggel, a természetes vizeinkkel. Tehát, hogy egy velencei tó kiszáradhat a 21. században, majdnem, ez probléma. Mert hogy 1800x-be kiszáradt, oké, de hogy ez még mindig megoldhatatlan probléma 21. században. Tehát ezeket a kérdéseket kéne elvenni, és az, hogy most éppen van benn víz, mert szerencsénk volt. Igen. Tehát 21. században mondjuk az esőtáncnál egy kicsit komolyabban kéne gondolkodni.
Szofisztikáltabb megoldásokban kell gondolkodni.
Igen, tehát oké, hogy az akkugyár szennyez, de ugyanúgy szennyez, de az egy adott ponton van, azt meg lehet fogni. Ott van egy kimenő vezeték, azt lehet mintázni, lehet tisztítani. Ugyanígy más vegyi gyárak is, vagy akár egy autógyár, bármi, ezek mind utolérhető pontok. Ami nehezebben utolérhető, mondjuk egy mezőgazdasági visszennyezés. A vegyi anyag használat, úgy általában a földeken, ugye nincsenek takarva a földek, elhordja a termőtalajt. Tehát ezekről kevesebb szó esik, és ugyanolyan adott esetben ugyanolyan mérgezett lehet egy termőtalaj, amit mondjuk permetezve volt, és utána egy porviharba mondjuk a kertemben landol az a por. Nekünk az a víziónk, hogy természetes vízkivételből, tehát folyó felszín alatti víz, nagyjából a lakosságot kellene kiszolgálni, és a lakosság biológiai tisztított szennyvizét kellene nagy részt az iparnak felhasználni.
Másodlagos felhasználás.
Így van, mert annak a kezelési költsége nem sokkal magasabb, vagy közel azonos, mint ha mondjuk felszíni vízkivételből dolgozna. És az iparnak pedig, ahogy Egyiptomban is van rá példa, és meg lehet csinálni, minél nagyobb arányba vissza kellene forgatni a hulladékvizeit. Ezáltal egy sorba kötött kapcsolás lenne, és nem párhuzamos. Mert ugye jelenleg az van, hogy a vízmű kiveszi ivóvíznek, a lakossági szennyvíz visszamegy mondjuk a Dunába tisztítva, az ipar ugyanúgy kiveszi, az ő szennyvíze tisztítva ugyanúgy visszamegy. Miért is csináljuk ezt? Kétszer annyi, dupla. Tehát ezeket sorba kellene kötni, sokkal kevesebb természetes vizet használnánk fel, több maradna esetleg a talajban is. Ugye a pótlást beszéltük, azt meg kellene oldani. És akkor azt lehetne mondani, hogy bátrabban néznénk a jövő elé.
Mert... Meg az unokáink szemébe.
Hát igen, így van, így van.
Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon, nagyon izgalmas volt. A kedves nézőknek, a kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, az Ipar Hangjai Podcast legfrissebb adását hallhatták. Dr. Lakner Gábor volt a vendégem, a beszélgető társam, hidrofilt vízkezelés tervező és kivitelező Kft. Kereskedelmi igazgató. Nagyon szépen köszönöm neked.
Én is köszönöm szépen.